Kedves hallgatóm! A Krónikák második könyve 6. részének 38., 39. és 40. versét olvassuk igemagyarázatunk alapjául. Ha teljes szívükből és teljes lelkükből megtérnek hozzád fogságuk földjén, ahol őket fogva tartják, és imádkoznak hozzád országuk felé fordulva, amelyet őseiknek adtál a város felé, amelyet kiválasztottál, és a ház felé, amelyet neved tiszteletére építettem, hallgass meg lakóhelyedről, a mennyből imádságukat, és könyörgésüket, és pártold ügyüket. Bocsásd meg népednek, hogy vétkezett ellened. Most azért, Istenem, legyen nyitva szemed, és füleddel figyelj az imádságra ezen a helyen. A templom volt az összegyülekezés helye. És most indulj el, Úristen, nyugalmat helyére, te és hatalmad ládája. Papjaidat, Úristen, vedd körül szabadításoddal, híveid pedig örvendezzenek a jónak. Úristen, ne fordulj el fölkentettől, gondolj arra, hogy milyen kegyelmes voltál szolgádhoz, Dávidhoz. Krónikák második könyve, 6. rész, 41. és 42. vers. Ez csodálatos imádság. Figyeljük meg, hogy ezt azon az alapon mondta, hogy Isten irgalmát kiterjesztette Dávidra. Nekünk imádkoznunk kell, mert Krisztus kegyelmi királyi széket készített nekünk vérének kiontása által. Ő megbékéltetett minket keresztjének vére által, és Isten kiterjeszti felénk az ő irgalmát. Az előző fejezetben láttuk a templom felavatási Isten tiszteletét. Olvastuk Salamon üzenetét és nagy templomszentelési imádságát. Ebben a most következő 7. fejezetben meglátjuk Isten válaszát az imádságra. Amikor befejezte Salamon az imádkozást, tűz szállt alá az égből, és megemésztette az égő áldozatot és a véres áldozatokat, az Úr dicsősége pedig betöltötte a templomot. Krónikák második könyve, 7. rész, 1. vers. Ez történt, ahogy emlékszel rá, amikor Mózes befejezte a pusztában a szent sátor építését. Amikor elkészült, az Úr dicsősége töltötte be. Mózes második könyve, 40. rész, 34. és 35. vers. Isten elfogadja ezt a templomot, amit Salamon épített. Figyeld meg, hogy az égből alászálló tűz megemészti az áldozatot. Ez Isten ítéletét jelenti, ami a bűnt sújtja. Isten nem fogadja el a templomot azért, mert gyönyörű, bár valóban az is volt. Ő nem fogadja el a gazdagság bőkezű rápazarlásáért. Az elfogadás alapja az a tény, hogy rámutat Krisztusra. Lényegében az ő áldozata teszi azt elfogadhatóvá Istennek. Az Úr dicsősége töltötte be a templomot, ahogy láttuk az 5. fejezet utolsó verseiben, és most az égből alászálló tűz megemészti az égő áldozatot. Ezek az emberek Isten látható jelenlétében részesültek. Az Új Szövetségben Pál római levelében válaszol erre a kérdésre. Kik az izraeliták? 8 félreérthetetlen jelét adja az azonosításnak, amelyek közül az egyik a dicsőség. Egyetlen más nép sem kapta meg Isten látható jelenlétét, csak az izraeliták. A papok nem tudtak bemenni az Úr házába, mert az Úr dicsősége betöltötte az Úr házát. Izrael fiai mindnyájan látták, amikor leszállt a tűz és az Úr dicsősége a templomra, ezért arcukkal a földet érintve letérdeltek a kőpadlóra. Imádták és magasztalták az Urat, mert ő jó, és örökké tart szeretete. Krónikák második könyve, 7. rész, 2. és 3. vers. Barátom, ez egy olyan kifejezés, ami remélem belekerül szókincsedbe, és mondogatod majd időről időre. Ő jó, és örökké tart szeretete. Ha nem csak látszat keresztények vagyunk, akkor senki más nem mondja ezt. Egyetlen politikus nem mondja, hogy milyen jó az Isten. Azt mondják nekünk, hogy milyen nagyszerűek ők, és mit cselekszik az ő pártjuk az országért. Őszintén szólva, egyik politikus sem látszik olyannak, hogy sok jóság lenne benne. De az Úr jó. Az Úr megváltottai mondják ezt. Azután a király és az egész nép áldozatot mutatott be az Úrnak. Salamon király 22 000 marhát és 120 000 juhot mutatott be véres áldozatul. Így avatta fel az Isten házát a király és az egész nép. Krónikák második könyve, 7. rész, 4. és 5. vers. Ez a vers nagyon sok bírálatot váltott ki a Biblia kritikusaiból. Szeretik azt bírálni három területen. Azt mondják, hogy ez az áldozat és fölajánlás túlzás volt. Azt mondják, hogy fizikailag lehetetlen ilyen sok áldozatot fölajánlani az oltáron. Azt mondják, hogy nem volt szükséges az állatoknak ilyen nagy mészárlására. Biztos vagyok benne, hogy az állatvédelmi társulat is így tiltakozott volna. Most tekintsük meg ezeket a kérdéseket bibliai szempontból. Szükséges, hogy ezt a helyzetet Isten igéjének világosságában lássuk. Első helyen, jól lehet a templom volt minden tevékenység középpontja, nem gondolom, hogy az összes állatot az oltáron áldozták fel. E különleges alkalommal az egész templomi területen emelhettek oltárokat. Ez nem volt fizikailag lehetetlen. Akkor miért volt ez tékozlás? Szükséges volt, hogy mindegyik területnek meglegyen a maga áldozata. Amikor Izrael népe kijött Egyiptom földjéről, akkor bárányt öltek meg minden egyes otthonban. Szó szerint 1000 és 1000 bárányt öltek meg azon az éjszakán. Az nem szükségtelen pazarlás volt két ok miatt sem. Annak elsődleges jelentése az volt, hogy szimbolizálja az Úr Jézus Krisztus áldozatát. Barátom, Simon Péter mondta, hogy az ő vére drága. Tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt, hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtlen báránynak, Krisztusnak a vérén. Péter első levele, 1. rész, 18. és 19. vers. Ez nem nagy pazarlás, mert Krisztusra mutat. A második ok az volt, hogy ez nem volt szükségtelen pazarlás, mert a húst élelemnek használták fel. Jól lehet az égő áldozatokat teljesen elégették, de egyéb áldozatokat, mint például a béke áldozatot megették. A templomszentelés nagy ünneplésnek és együttes örvendezésnek volt az alkalma. Legyünk becsületesek a Biblia iránt, barátom. Megfigyeltem azokat az embereket, akik mindig arról beszélnek, hogy túlságosan bőkezűen költünk az Úr ügyére. Különös tény, hogy még a keresztények is vétkesek az ilyen bírálatban. Ismertem egy kedves asszonyt, aki nagyon törődött a bibliai osztályokkal. Egy ilyen osztályt vezetett a lakásában. Egyszer egy biblia oktató jött a gyülekezetünkbe. Az emberek szerették őst, és bőkezű adományt adtak neki. Velünk maradt vagy 10 napig, és a gyülekezet adott neki még a többlet kiadásaira is költségtérítést. Ez az asszony azt mondta, hogy ez nevetséges. Túl nagy a kiadás. Ezt a hölgyet érdekelte a zene is, és a város zenebizottságában volt, ahol lakott, és operaénekest vittek a városba. Egy este az operaénekes énekelt, és 4-szer annyit adtak neki az esti föllépésért, mint amennyit mi adtunk a mi biblia oktatónknak. Erre azt mondta, hogy csodálatos volt. Hadd mondjam neked, érdekes, hogy amikor valamit az Úr ügyére költünk, az csak pocsékolás. De ha valamit e világi ügyekre költünk, az rendben van. Aki azt gondolja, hogy túl sok állatot öltek meg áldozatul, hány állatot ölnek meg országunkban egyetlen nap alatt? Ezer és ezer állatot megölnek minden nap országunk mészárszékein. Senki sem emeli fel a hangját ez ellen, és nem tiltakozik. Végül is ez kielégít minket. Amikor azonban az Úr dicsőségére teszünk, mindig akadnak olyanok, akik azt ellenzik. Nem ismerlek téged, de Salamon mellett állok ebben az ügyben. Azt hiszem, helyesen cselekedett, mert az áldozatok az Úr Jézus Krisztusra mutattak, és ő drága vérét ontotta értünk. A papok pedig szolgálatba álltak, a léviták is az Úr minden hangszerével, amelyeket Dávid király készítetett, hogy magasztalják az Urat, mert örökké tart szeretete. Miközben ők előadták Dávid dicséretét, a papok velük szemben trombitáltak, az egész Izrael pedig ott állt. Krónikák második könyve, 7. rész, 6. vers. Bár csak ott lehettem volna Isten népével együtt, és dicsértem volna az Urat, és ezt mondtam volna, hogy Isten jó, és szeretete örökké megmarad. Milyen jó volt Isten hozzám! Jó volt hozzád is, barátom! Akkor te is mondd ezt velem együtt! Fölszentelte Salamon az udvar középső részét az úrháza előtt, mert ott készítette el az égő áldozatokat és a hála áldozatok kövérjét. A rézoltáron ugyanis, amelyet Salamon készítetett, nem fért el az égő áldozat, az ételáldozat és a kövérje. Így ünnepelt akkor Salamon 7 napig egész Izraellel együtt. Igen sokan gyűltek össze a Hamáti úttól fogva Egyiptom patakjáig. Krónikák második könyve, 7. rész, 7. és 8. vers. A Hamáti úttól fogva Egyiptom patakjáig azt jelenti, hogy a legtávolabbi északtól a legtávolabbi délig az országban. Akkor megjelent az Úr Salamonnak éjjel, és ezt mondta neki: meghallgattam imádságodat, és kiválasztottam magamnak ezt a helyet az áldozat házául. Ha majd bezárom az eget, és nem lesz eső, vagy parancsolok a sáskáknak, hogy leegyék a földet, vagy ha dögvész bocsátok népemre, de megalázza magát népem, amelyet az én nevemről neveznek, ha imádkoznak, keresik az én orcámat, és megtérnek gonosz útaikról, én is meghallgatom a mennyből, megbocsátom vétküket, és meggyógyítom országukat. Krónikák második könyve, 7. rész, 12., 13. és 14. vers. Egy kis időt töltök ezzel az utolsó verssel, mert ezt olyan gyakran az összefüggésen kívül alkalmazzák, tekintet nélkül az eredeti alkalmazásra. Ezt úgy idézik, mint Isten nekünk adott ígéretét, hogyha megteszünk bizonyos feladatokat, akkor ő is cselekszik valamit értünk. Ezt a verset igyekeznek bármilyen helyi körülményben alkalmazni. Nem gondolom, hogy valaha is részt vettem valamilyen evangelizációs összejövetelen anélkül, hogy valaki valamikor ne idézte volna ezt a verset a Szentírásból, és nem mondta volna azt, hogy ő ezeken az ígéreteken nyugszik. Azt hiszem, hogy e vers gondos megfigyelése, annak helye és tartalma, meg összefüggése megőriz minket attól, hogy valami mágikus kapszulának tekintsük, és lenyeljük anélkül, hogy odafigyelnénk valódi jelentésére. Erőltetjük, és eltorzítjuk azt, ha kiemeljük összefüggéséből. Mivel úgy tűnik, hogy beleillik a tervünkbe, és azt mondjuk, amit akarunk róla mondani, figyelmen kívül hagyva eredeti célját, ezért megfosztjuk erejétől. Ez jelentéktelen versé válik, ahogy napjainkban alkalmazzák. Nagyon őszintén akarok beszélni veled. Én a korszakos elméletet vallom. Azt hiszem, hogy ez az egyetlen igemagyarázó rendszer, ami az egész Bibliával következetesen foglalkozik. Ez Isten igéjének szó szerinti értelmet ad, és valódi értelmét veszi ki. Én egy felekezeti szemináriumban végeztem, ahol a Szentírás legnagyobb részét teljesen figyelmen kívül hagyták, mert nem volt rá magyarázatuk. Úgy tanították a Bibliát, hogy csak egy részét fogadták el, és a többi nem okozott neki gondot. Az volt a probléma, hogy nem akartak visszamenni a többi igéhez, mert ha valaki a Szentírás még több szakaszát is megvizsgálja, akkor bajba kerül a magyarázattal. Jól lehet, a korszakos értelmezésnek is vannak problémái, az sokkal több problémát megold, mint bármelyik más ige magyarázat, amit eddig hallottam. Hadd adjak ez állásponttal kapcsolatban példákat. Elismerem, hogy a hegyi beszéd előre tekint a királyság idejére, és az lesz a királyság törvénye. Azonban azt is hiszem, hogy üzenete van korunknak. Azt hiszem, hogy ahogy az úri imádságot használják sok nagy gyülekezetben, e bővelkedő társadalomban, teljesen jelentőség nélkülivé válik. A nagy nyomorúságban az az imádság igazán jelent majd valamit az embereknek. Jól lehet, korszakos magyarázatot követek, azt nem akarom eltúlozni. Nem zárom ki a hegyi beszédet. Prédikálok róla. Az azt mutatja, hogy az ember nem éri el Isten mértékét. Az úri imádság hasznos. Imádkozom én is. Egy kis könyvet is írtam már róla, Imádkozzunk címmel. A Szentírás magyarázata van az egyik oldalon. Aztán a Szentírás alkalmazása van a másik oldalon, ami valami egészen más. Emlékezzünk a régi mondásra, hogy minden ige nekünk íratott meg, de nem az egész Szentírást hozzánk írták. A Szentírás egy-egy versének a magyarázata megtanít valamit arról, hogy mi a jelentése annak hátterében és összefüggésében. Talán egyáltalán nem nekünk írták. Sok parancsolatról gondolhatjuk ezt az Ószövetségben, amelyeket nem nekünk adtak. Azonban a Szentírás teljessége ránk alkalmazható. Isten valamit meg akar tanítani az egész Szentírással. Most térjünk vissza a Krónikák második könyve 7. részének 14. verséhez. A háttér Dávid templomának a felavatása, amelyet Salamon épített föl. Isten szava irányult Salamonhoz azzal a földdel kapcsolatban, abban a korban. Salamon a templom szenteléskor mondta el ezt a gyönyörű imádságot, amit itt láttunk. Emlékszik Isten népe imádságaira, és Isten ezt mondja Salamonnak. A népem, amelyet az én nevemről neveznek. Kikhez beszél? Isten népéhez, amelyet az ő nevéről neveznek. Ez Izrael. Isten Salamonhoz beszél Izraelről. Ha ez a nép megalázza magát, ha imádkozik, ha keresi az ő orcáját, ha elfordulnak gonosz útjaikról, akkor három ígéret teljesül Izrael javára. Isten meghallgatja imádságukat, megbocsát nekik, és meggyógyítja földjüket. Ezek határozott körülmények, amelyeket Izraelnek adott Isten, és történelmük mutatja e különös ígéretek pontos és szószerinti értelmét. Amikor az Új Szövetséghez érkezünk, azt találjuk, hogy keresztelő János így szól: térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Az Úr Jézus Krisztus ismételte ezt, felszólította a népet, hogy feleljen meg a feltételeknek, hogy Isten ígéretei beteljesülhessenek. Ez egy jogos ajánlat volt. Korunkban Izrael népe szét van szórulva az egész világon. Nem lehet békéjük, mert nem teljesítik a feltételeket. Ez a szó szerinti értelmezés. Most jön az alkalmazás. Ennek az üzenetnek van felém irányuló mondani valója, amit félre szoktam tenni, mivel Isten nem éppen rám irányítja. Ez tartalmaz erre az időre vonatkozó formulát. Népem. Istennek van népe, amelyet ma Krisztus testének vagy egyháznak nevezünk. azok tartoznak hozzá, akik elfogadták a megváltót. Önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetre törekszik. Tituszhoz írt levél, 2. rész, 14. vers. Feltételezem, hogy elmondható rólunk, hogy különös nép vagyunk, de ez az ő népéről szól. Megalázza magát. A test büszke, de meg kell alázkodnunk. Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért, éljetek méltón ahhoz az elhívatáshoz, amellyel elhívattatok, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel. Viseljétek el egymást szeretettel. Efézusi levél, 4. rész, 1. és 2. vers. A Galatákhoz írt levél 5. részének 22. és 23. versében olvassuk, hogy a lélek gyümölcse a hosszú tűrés és a szelídség. És imádkoznak. Bizonyára sokszor megtalálható az Új Szövetségben a figyelmeztetések között. Az Úr Jézus mondta tanítványainak, hogy vigyázzanak és imádkozzanak. A levelek számos parancsot tartalmaznak az imára vonatkozóan. Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Kolossei levél, 3. rész, 1. és 2. vers. És elfordulnak gonosz útjaikról. Ez is vonatkozik ránk. Istennek nagyon sok mondani valója van a hívők bűnbánatáról. Akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Igyekezz tehát és térj meg. Jelenések könyve, 3. rész, 19. vers. Imádkozzunk! Uram, segíts meg, hogy szent lelked vezetésével értelmezzem a Szentírás minden egyes üzenetét, és elsősorban önmagamra alkalmazzam, hogy ezáltal másoknak is továbbadhassam, mint amely igék az én életemben válnak valóra először. Segíts meg, hogy megalázzam magam előtted, és igyekezzem az odafelvalókat keresni, ahol te vagy, és igyekezzem elfordulni a világ gonosz útjaitól, és készüljek föl a te eljöveteledre. Ámen.